És nekem is van egy üzenetem Lukács evangéliumából, méghozzá az Úrnak a születése. És kérlek, nyissátok ki ott a Bibliátokat Lukács 2-nél. És gyertek, olvassuk el együtt, nézzük meg ezt a történetet együtt, és az a vágyam, és az az imádságom, hogy Isten továbbra is csak így szólítson meg bennünket, érintsen meg minket, formáljon át bennünket, hogy a szívünkbe így helye legyen az ő igéjének, az ő igazságainak, az ő személyének, hogy most ezen a történeten keresztül megszólítson. És két héttel ezelőtt szó volt így a várakozásról, Simeonról és Annáról. Múlt héten pedig szó volt így a napkeleti bölcsekről, vagy mágusokról, akik távolról jöttek, mert felismerték azt, hogy mit tett Isten. Most pedig az Úrnak a születését nézzük meg, jó? Úgyhogy gyertek velem Lukács 2-ben, az első 7 versét fogom felolvasni. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész lakott földön összeírást tartsanak. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra, ki a maga városába. Felment József is Galileából, Názáret városából Judeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mivel hogy a Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy bejegyezzék jegyesével, Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek szülésének napjai, megszülte elsőszülött fiát, és bepójával jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te újból és újból és újból megszólítasz bennünket, emlékeztetsz minket, megérintesz bennünket, és eljössz hozzánk, és eljössz közénk. Köszönjük azt, hogy most is itt vagy, köztünk, velünk, bennünk. Köszönjük azt, hogy gyermekeidként, népetként élvezhetjük a veled való közösséget, a te ismeretedet. Köszönjük azt is, hogy te azért jöttél, Úr Jézus, hogy a világ világossága legyél. Hogy elhívásunk és küldetésünk van ebben a világban. Drága Szent Szellem, arra kérünk téged, hogy munkálj köztünk, most továbbra is, és most a te igéden keresztül. Vidd véghez a te akaratodat bennünk és köztünk. Jézus fiad nevében. Ámen. Na hát, elolvastuk ezt a történetet, ami Jézus születésének a története. És ez, amit most olvastunk, ez a világtörténelem legnagyobb és legjelentősebb eseménye. ezt napról napra valamilyen módon indirekt, általában indirekt módon utalunk erre, vagy visszautalunk erre, hogy nincs egy olyan háború sem, vagy politikus sem, vagy király sem, akinek a személye fontosabb lenne Jézusnak a személyénél, vagy akinek a története fontosabb lenne ennél a történetnél. A jegyzett füzetembe azt írtam, hogy 2021, és december 12 a mai nap, azért, mert ez a mai napunk, így van? És 2021-jel jelöltem azt, visszautalva, hogy ez az, amikor Jézus született. Még akkor is, hogyha most már értjük, hogy nem pontosan akkor született, de attól számítjuk az időt. Így van? Amikor leírjuk a dátumot, vagy valahol ott vagy, és megkérdezik, hogy mikor születtél, és azonosítanod kell magad, mondjuk egy telefonos, mikor felhívsz egy szolgáltató telefonon, így van, akkor elmondod a születési dátumodat, és ehhez a történethez érünk vissza, hogy az egész történelmet két részre osztjuk, Krisztus előtt, meg Krisztus után, Krisztus születése előtt, és Krisztus születése után. Minden egyes esemény, ami ebben a történelemben vagy világunkban zajlik, az valamilyen módon kapcsolatban áll, vagy Krisztus születése előtt, vagy utána. Az angol AD-t azt mondja, AD, anno domini, ez a latinból jön, az azt jelenti, hogy az Úr évében, most 2021 van, az Úr évében ehhez a történethez jövünk vissza. A Time magazin, ami minden egyes évben megmutatja, vagy kimutatja, vagy bemutatja a 100 legjelentősebb szemét abban az évben, csinált olyat, hogy lehozta a 100 legjelentősebb szemét, aki a világtörténelemben élt. És az első a názáreti Jézus. A názáreti Jézus. Úgyhogy ezzel a történettel kezdődik a világ legjelentősebb emberének a története és a születése. De nem erről szeretnék beszélni, hanem arról szeretnék beszélni, hogy mi a furcsa ebben a történetben. Képzeljétek el, hogy ez a történet, ahogy most elolvastuk, teljesen hétköznapi történet. Hétköznapi módon történik. Max Lucado azt mondja erről a történetről, hogy az első karácsonyi történet csöpög a normalitástól. Hogy a különleges ezen történet felől, amit olvasunk, hogy nincs felőle semmi különös. Semmi különleges. Nincs csili-vili, nincs kürtzengés, nincsenek reflektorok, nincsen semmi különleges. Semmi különleges. Ez teljesen normális, és teljesen hétköznapi. És a meggyőződésem az az, hogy Isten ezt szánt szándékkal tette. És figyelj jól, mert én hiszem, hogy Isten ezen keresztül meg fog tudni bennünket szólítani, és téged meg akar szólítani. Hogy Isten szánt szándékkal úgy tervezte meg az ő világra jövetelét és emberként való megszületését, hogy ez a leghétköznapibb módon történjen, csili-vilitől, mindenfajta különlegességtől mentesen. És négy pontban szeretnék erről beszélni, ebből a történetből. Először is szeretnék arról beszélni, hogy Isten ott van a szürke hétköznapokban. Isten ott van a szürke hétköznapokban. Nézd meg ezeket az eseményeket, amikről itt olvastunk. Nincsenek benne csodák, nincsenek benne nagy, óriási dolgok, hanem ezek szürke hétköznapok, unalmas eseményei. Hogy van nekünk egy Augustus császárunk, akkor, aki ekkor a római birodalomnak a császára volt uralkodója, aki kiadott egy rendeletet, hogy összeírjanak mindenkit, aki a római birodalomban él, hogy elmenjen mindenki az ő származási helyére, és mindez az adózás szempontjából, adminisztrációs szempontból volt fontos, és van itt egy családunk, József és Mária, akiknek el kell mennie Názáretből Betlehembe, mert a megváltónak, a messiásnak Betlehemben kell születnie, Mikás proféciája alapján az 5. fejezet 2. versben, és most Isten hétköznapi eszközöken keresztül fogja őket elvinni Názáretből Betlehembe. Sokféleképpen tehette volna ezt Isten, gondoljatok bele. Isten szólhatott volna hozzájuk, ahogy egyébként korábban tette. Angyalt küldhetett volna, küldöttet, Gábrielt, ahogy korábban tette. Isten látomásban jelenhetett volna meg neki, vagy szólhatott volna hozzájuk, vagy álomban, vagy kijelentésben, vagy annyi különleges módon megtehette volna, de úgy döntött, figyelj jól, hogy hétköznapi eseményeken keresztül fogja véghez vinni az ő hatalmas akaratát. És ez egy ámulatos valóság, ami a Bibliában ott van, és az életben. Hogy Isten hétköznapi szürke átlagos eseményeken keresztül munkálkodik. Olyat, amit mi nem is hívnánk Isten munkájának. Nem is látjuk benne Istent. Ez olyan, mint a király, aki álruhában jár. Azt mondjuk, hogy semmi különleges nincsen benne. Isten nincs is benne. Úgy értem, egy pogány uralkodóról van szó, Augustusról van szó, aki rendeletet hoz, mert több pénzt szeretne, több adót szeretne. Ebben semmi különös nincs. De Isten ezen keresztül viszi véghez az ő akaratát, és mozdítja Józsefet és Máriát Betlehembe. Viszi el őket teljesen átlagos hétköznapi események. Isten ott van a szürke hétköznapokban. És figyelj jól, minél inkább megértjük ezt a valóságot, annál inkább átformálódik az életünk. Minél inkább látjuk, ahogy ebben a történetben a leghétköznapibb eseményeken keresztül munkálkodik, ez lehetőséget ad számunkra, hogy megnyíljanak a szemeink Istenre a mindennapokban. Ezen a héten, ahogy ezen a történeten gondolkodtam és elmélkedtem, és átmentem olyan periódusokon, amikor olyan szürke volt. Még a nap sem sütött valójában. Olyan hétköznapi volt. És segített nekem tudatában lennem, hogy Isten szereti ezt. Isten szereti a szürke hétköznapokat. Isten ott van a szürke hétköznapokban. A 139. Zsoltár, 8. verse, azt mondja, ha a mennybe megyek fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Figyelj jól, az emberi tapasztalat csúcspontja és legmélyebb pontja. Ha a mennybe megyek fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. És a csúcspontja és mélypontja közti összes pontról elmondható az, hogy Isten ott van. Isten ott van. Egy másik, ami ebben a történetben kidomborodik, az Isten természete és jelleme, hogy milyen is Isten igazából. Nagyon sokat elárul Istenről ez a történet. Hogy milyen is ő valójában. És azt látjuk, hogy Isten alázatos. Isten alázatáról szól ez. Gondolj bele, úgy értem, Isten eljön abba a világba, amit ő teremtett. Isten emberré lesz és megszületik abba a világba, amit ő teremtett, amit ő fenntart, és egyszerűen jön el. Feltűnés nélkül jön el. Direkt álruhában jön el. Ünneplés nélkül jön el. A leges, leghétköznapi és legegyszerűbb módon érkezik meg, és jön el. Mindenfajta feltűnés és hájpolás nélkül jön el Isten. Biztos vagyok benne, hogy vissza kellett tartani az angyalok millióit és tízmillióit, akik csak szerettek volna reflektort hozni, reflektorfényt, és megvilágítani Betlehemet, és az egész világon elkürtölni, hogy megszületett a megváltó. Biztos vagyok benne, hogy direkt fel kellett készíteni valamilyen módon azt, hogy nem, mindenfajta hájpolás nélkül jön József és Mária, és bemennek Betlehembe, és megérkeznek, és keresnek helyet, ahol megszülheti Mária az ő gyermekét, és nem találnak helyet. Elő van ez készítve, ez a sztori. Elő van készítve a helyszín. Isten direkt ezt akarja megmutatni, hogy ő mennyire végtelenül alázatos. És aztán nem volt hely a vendégfogadóba, és a legvégén egy istálóban volt hely. Nem tudjuk, hogy hol pontosan, azt tudjuk, hogy Betlehem környékén istálók voltak, ahol bárányokat szoktak tartani, és ezek barlangok voltak általában, és ezeknek a barlangoknak az oldalába vájtak ilyen vájukat, állatetetőket, és ezekbe a vájukba, ez volt a jászol, állatetető. És Jézus, Isten, amikor emberi lett, állatetető vájúba lett fektetve. Nincs itt semmi véletlen, ez előre van tervezve. Isten célja nem az volt, hogy valamilyen módon lenyűgözzön bennünket, nem az volt, hogy az ő izmait megmutassa, az ő hatalmát bebizonyítsa, hanem Istennek az volt a célja, hogy alázatban eljöjjön, hogy az ő szeretete által a szívünket megnyerje, és ne az ő hatalma által csupán, ami felszínes csodálatunkat. Isten alázata. Eljön Betlehembe, istálóba, állatetetőbe fektetik. Az elmúlt időben az egyik magyar celeb, talán tudjátok a történetet, a feleségének a szülését, a gyermekének a születését élőben közvetítette. Azt hiszem valami 1399, vagy 200, vagy 499 forint volt, fel lehetett iratkozni, és azért, hogy pénzt gyűjtsön. Így van. Aztán mehetünk tovább. Ott van a Harry, herceg, és Meghan, és az ő gyermekek, így van, hogy kijönnek a kórházból, paparazzik, lesifotósok tömege ott van a kórház bejárata előtt, csak hogy lencse végre kapják. Ja, itt van a Four Seasons Hotel, ahol különböző hírességek fordulnak meg Steven Spielbergtől Schwarzeneggeren keresztül, és elmondják, hogy hogy kell a lesifotósokat onnan tényleg eltenni, akik éjszakákat tudnak várni, csak hogy lencse végre kapjanak egy hírességet. És Isten eljön a földre, és nincs egy lesifotós, nincs egy paparazzi, nem írják meg az újságok, nincsen senki, mert áruhába jön azért, hogy ne legyen felhajtás, ne legyen vörös szőnyeg. Hollywoodban az Oscar átadás előtt ott van a vörös szőnyeg, és arról szól, hogy mindenki megmutatja magát, mindenki igyekszik többet mutatni magából, mint aki ő valójában. És Isten eljön, és nincsen vörös szőnyeg, és nincsen semmi fajtás, és semmi különös, sőt, az a különös, hogy semmi különös nincs. Isten végtelen alázata, ami a Golgotai keresztben csúcsosodik ki. Egy picit is megízleljük ezt, ez átformálja az egész gondolkodásmódunkat, életünknek a célját, értelmét, mindenét. Gondoljatok bele. Lehetett volna ez sokkal más, hogy ez a történet olyan királyibb, olyan Istenhez illőbb, nem? Hogy megérkezik a József király és a Mária királynő egy tevéken és egy karavánon, és táncosok vannak előtte, és nagy felhajtás, és minden tiszta aranyba van, és bejönnek a vörös szőnyegen Betlehembe, és angyaloknak a hada fogadja, és reflektorok, és zene, és tánc, és buli, és ehelyett, és limuzin, ehelyett kiérkezik meg Józsi, és Marcsi, és senki észre nem veszi őket, és senki fel nem figyel rájuk, és senki be nem engedi őket, míg a legvégén egy barlangba húzzák meg magukat, és születik Jézus, Isten a testben, Istennek a végtelen alázata. És aztán harmadik pontként, amit ebben a történetben látok, mert ez a történet olyan sok mindenről szól, ott van ez, hogy Isten szereti és vonzódik a hétköznapi emberekhez. Figyelj jól, süt a történet. Ebből a történetből süt ez az igazság, hogy Isten végtelenül izgatott és szereti, és vonzódik a hétköznapi emberekhez. Na most nem tudom, hogy hogy vagy te ezzel, de szerintem legtöbben nem szeretnénk hétköznapi emberek lenni. Legtöbben szeretnénk különleges emberek lenni, más emberek lenni, mint akik vagyunk. Nem szeretünk azok lenni, akik vagyunk. Így van? De gondolj bele a történetbe, ott van Józsi és Marcsi, és ők hétköznapi emberek. Utána ott vannak a pásztorok, és ők hétköznapi emberek. És ez az egész hétköznapi emberekről szól. És nagyon sokszor az életünkben, olyan az életünk, mint hogyha egy folyó partján állnánk, és a folyó, a széles és erős sodrású folyó túloldalán van az a föld, ahova szeretnénk eljutni. Ez a majd, ha én az leszek, majd, ha én ilyen leszek, majd, ha én olyan leszek, mint az a másik ember. Majd, ha én olyan leszek, amilyet én elgondolok. És van az elménkben egy ilyen kép az ideális énről, hogy milyenek szeretnénk lenni, vagy milyen lenne jó, hogyha mi lennénk. És Isten szeret téged. Isten nagyon szeret téged, és Isten nem azt szereti, akit te szeretnél lenni. Isten nem azt szereti, amilyen szeretnél lenni. Isten téged szeret úgy, aként, ahogy vagy. Nem aként, ami majd egyszer talán lehetnél. Mindenfajta csili-vili nélkül úgy, ahogy vagy. Anélkül szeret, hogy összeszednéd magad. Anélkül szeret, hogy rendbe hoznád magad. Abban a valóságodban, ahogy te valójában vagy, Isten szeret téged és vonzódik hozzád. És figyelj jól, minél nagyobb mértékben befogadod ezt az igazságot, annál nagyobb mértékben lesz hatalmad az életedben. Még egyszer, minél nagyobb mértékben befogadod azt az igazságot, hogy Isten nem azt az embert szereti, akivé válni szeretné, hanem az, aki vagy most ebben a pillanatban, annál nagyobb mértékben leszel felhatalmazva, és hatalommal fogsz bírni az életedben, mert Jézus a hétköznapi emberekhez jött. Olvasd az evangéliumokat. Hétköznapi halászokat hívott el. Figyeljetek, abban az időben is megvoltak már az okos tojások. Megvoltak azok az emberek, akiknek annyi tudásuk volt, meg annyira kívülről tudtak mindent, meg különlegesek voltak, meg különleges képességeik voltak, értelmi képességeik, meg mindenfajta képességeken 4 meg 5 talentumos, ámulatos emberek. És Jézus direkt az 1 talentumosokat választotta. Direkt a 2 talentumosokat, direkt az egyszerű embereket. Isten vonzódik a hétköznapi emberekhez. Látjuk az evangéliumokban pásztorok, halászok, vámszedők. Jézus vonzódik hozzád, vonzódik hozzám. Isten annyira szereti, figyelj, a hétköznapi embereket, hogy egy hétköznapi emberré lett. Teljesen hétköznapivá. Ács. Egy egyszerű ácsá. És amíg az elménkben Isten szeretete le nem építi azt a távolságot, ami abból fakad, hogy nekem azzá kéne lennem, de közben itt vagyok. Tehát amíg ez le nem épül, addig nem tudjuk megtapasztalni Isten mindent átformáló szeretetének a valóságát. Addig az ördög becsap bennünket újból és újból és újból, és csak ott távol csillog számunkra a déli báb és az élet, amelyet azt se tudom, hogy érjek el. Hogy legyen ez ebben a pontban itt, amit akarok mondani, az evangéliumnak az ámulatos valósága, hogy Isten a te életedbe akar eljönni. És Jézus a te életedbe jött el, és Jézus hozzád jött el úgy, ahogy vagy, és fontos vagy neki, és sokat jelentesz neki. Így, ahogy vagy, változás és változtatás nélkül. Ez az evangélium. Ezért jött Jézus. És aztán befejezésként negyedik pontként beszéltünk arról, hogy Isten ott van a szürke hétköznapokban, hogy Isten a szürke hétköznapok Isten, hogy Isten hihetetlen alázatáról és hogy Isten szereti és vonzódik a hétköznapi emberekhez. Hogy beszéljünk még erről, hogy Isten hétköznapi embereket használ. Figyelj jól, ez nagyon-nagyon fontos. Ez is nagyon fontos. Isten hétköznapi embereket használ. Ezt nem én találtam ki, ez így van. Figyeljetek, ez így van, és ez a történet, ez erről beszél. Hétköznapi embereket használ az ő munkájára, az ő királyságának előmenetelére, az ő örök munkájára, a tervének véghezítelére. Van egy Józsink, van egy Marcsink, aztán vannak egyszerű halászok, meg vámszedők, akik az apostolok direkt így választja Isten. Direkt. A Biblia tele van ezzel. Van egy Gedeonunk, akinek a családja a legkisebb, és ő a legkisebb az ő családjában, és ott van Gedeon bírák hadban, éppen menti megfelé, csépeli az árpát, vagy a gabonát, elrejtőzve, hétköznapi, kicsi, egyszerű ember, és Isten megérkezik hozzá. Van egy Mózesünk, aki azt mondja a 2. Mózes 3-ban, hogy a pusztán túl a Hóreben legelteti az ő apósának a juhait. Saját juhai sem voltak. Egyszerűen ott volt, senki nem tudott róla, elfeledkezett mindenki róla. A névtelenség, az ismeretlenség homályában, és Isten őt választja. Aztán van egy Dávidunk, aki a juhok mellett van. Megvan, hogy ezek visszatérő minták a Bibliában, mert van egy ámulatos, hatalmas, erőteljes üzenete, hogy Isten hétköznapi embereket használ az ő tervében. És ez egy alapelv, ez egy ismétlődő minta. És Isten szeretné, ha megragadnánk, ezt megértenénk, örvendeznénk, felszabadulnánk ebbe, hogy Isten országa elérkezett. Hogy Isten országa itt van, hogy Krisztus bennünk vett lakozást. Hogy Isten alázata, Isten ebben gyönyörködik. Hogy nincs már többé akadály. Nincs már többé megugrandó dolog. Megtörtént, elvégeztetett, bevégeztetett. És hogy Isten nem csak hogy eljött hozzánk, nem csak hogy vonzódik hozzánk, hanem Isten használ bennünket olyan módokon, amit el sem tudunk képzelni. És hogy mondjam ezt? Isten rajtad kívül, rajtad keresztül dolgokat akar tenni, és nagy dolgokat akar tenni. Igen. Igen, igen, igen. Hétköznapi embereken keresztül. Egy és két talentumos embereken keresztül. Úgyhogy hagyj fejezem be ezzel ezt az üzenetet. Hagyj olvassak fel nektek 1 Korintus 1-ből, jó? És gyertek 1 Korintus 1-ből is. És egy másik fordítás választottam, és azt gondolom, hogy ez, amit most fel fogok olvasni, összefoglalja azt, amiről eddig beszéltem. Jó? Tehát fogja ezeket a szálakat, fogja, és összeköti ezeket a szálakat, 1 Korintus 1, és ezzel fogjuk befejezni. Isten alázatáról, hogy Isten vonzódik, és szereti a hétköznapi embereket, hogy Isten a hétköznapok Istene, és hogy a hétköznapokban van ott, és ott van, és hogy Isten hétköznapi embereket használ. Jó? 1 Korintus 1. A 21. verstől kezdem, és ki lesz vetítve az egyszerű fordításban, mert ebbe szeretném olvasni. Jó? Egyszerű fordításból olvasom, úgyhogy lehet, hogy csak nézd azt, ami ki van vetítve, ha csak nem azt használod. Gyertek! 1 Korintus 1. 21-től. A bölcs Isten úgy határozott, hogy a világ a maga bölcsessége által ne legyen képes őt megismerni. Oké? Okay? Gondoljunk csak a történetünkre, amit olvastunk, Jézus születésére, Betlehemre, Józsira és Marcsira, a barlangra és az állatetetőre. Ezért Isten abban leli örömét, hogy a bolondságnak látszó örömhír üzenetével menti meg azokat, akik ezt hittel elfogadják. A zsidók csodás jeleket kívánnak, a görögök meg a bölcsességet keresik. Mi azonban egyedül Krisztusról beszélünk, akit keresztre feszítettek és meghalt. Ő a zsidók számára botrány, a nem zsidók számára pedig ez az egész bolondságnak tűnik. Krisztus azonban minden meghívott számára, akár zsidók, akár nem zsidók, Istentől származó erő és bölcsesség. Mert Isten tettei, amiket az emberek bolondságnak tartanak, bölcsebbek minden emberi bölcsességnél. Még ha Isten gyengének látszik is, akkor is erősebb minden emberi erőnél. Testvéreim, amikor Isten elhívott benneteket, nem sokan voltak köztetek bölcsek, hatalmasok, vagy előkelő származásúak az emberek megítélése szerint. Gondolkozzatok el ezen. Mert Isten azokat a dolgokat választotta, amiket ez a világ bolondságnak tart, hogy ezáltal megszégyenítse a bölcseket. Azokat választotta, amiket a világ gyengének tekint, hogy megszégyenítse mindazt, amit erősnek tartanak. Bizony, a világ értéktelen dolgait választotta, olyanokat, amiket mások megvetnek, és semmibe vesznek, hogy semmivé tegye azokat, amiket mások sokra tartanak. Velem vagytok? Ez ámulatos. Mindez pedig azért tette, hogy Isten előtt senki se dicsekedhessen. Isten tett benneteket Krisztus részeivé. Így lett Krisztus a mi bölcsességünk. Isten ő benne fogadott el minket. Krisztusban választott külön minket Isten a maga számára. És Krisztus szabadított meg a bűn uralmától. Amint az írás mondja, aki dicsekszik, az csakis az Úrral dicsekedjék. Úgyhogy ez Isten szándéka, ez Isten választott munkamódszere, ez Isten visszatérő mintája, oké? Úgyhogy örvendjünk ebbe, csak adjunk hálát neki, csak köszönjük meg. Ez csodálatos. Csodálatos. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Köszönjük neked azt, hogy te nem egy távoli Isten vagy. Köszönjük, hogy eljöttél ide a földre, és emberré lettél, Isten, te emberré lettél, köszönjük. És köszönjük neked, hogy nem csak, hogy emberré lettél, hanem egy végtelenül egyszerű emberré lettél. És hogy egyszerű, hétköznapi embereket választottál ki, akiken keresztül ezt a csodát véghez vitted. Uram, köszönjük, hogy te az egyszerű, hétköznapi emberekhez vonzódsz. Uram, köszönjük a te alázatodat, végtelen alázatodat, hogy a világtörténelem legnagyobb eseménye, amire indirekt módon utalunk napról napra, a legegyszerűbb, végtelenül egyszerű módon történt. Mindenfajta felhajtás nélkül, Urunk. Mindenfajta csillogás nélkül. Hétköznapi módon, szürkén, snasz módon. Hogy beszélj nekünk a te szívedről. Hogy beszélj nekünk a te preferenciáidról, hogy beszélj nekünk a te munkamódszeredről, hogy beszélj nekünk a te választott mintáidról, hogy hogyan kívánod véghez vinni a te királyságodat. Köszönjük, Urunk! Köszönjük! Isten, ez az egész annyira gyengének látszik, Isten, ez az egész annyira bolondságnak látszik. De a te bolondságod erősebb, vagy bölcsebb az emberek bölcsességénél, és a te gyengeséged az erősebb az emberek hatalmánál. Köszönjük neked. Köszönjük neked. Köszönjük, Urunk, hogy egy ilyen csodálatos és lenyűgöző tervnek vagyunk a részei. Köszönjük, Urunk, hogy egy ilyen csodálatos, kibontakozó királyságnak vagyunk a részei. Köszönjük, hogy minket is használsz ebben. Már használtál, és fogsz is használni. Köszönjük, hogy nem is kell, hogy magunkra nézzünk, Urunk. Nem kell, hogy olyanokat mondjunk, hogy majd, ha egyszer ilyen vagy olyan leszek. Köszönjük, hogy már most belefeledkezhetünk abba, hogy ez már most te általad itt van az Isten királysága. Nem szemmel látható módon jön el. Igen, köszönjük. Köszönjük. Mi is ennek a sztorinak a részesei vagyunk. Mi is ebbe csatlakoztunk be. Köszönjük. Örvendezik a szívünk, ünnepel a szívünk, ámuldozik. Csodálatos Isten vagy. Köszönjük. Tied legyen minden áldás és dicséret. És köszönet és hála örökkön örökké azért, aki vagy. Amen.